Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Maradjunk nyugodtan végig ülve. A 22. Zsoltár első versét énekeljük. Én Istenem, én erős Istenem, így kezdődik. Jézus Krisztus szenvedésének a történetét, János evangéliuma 19. fejezetéből olvasom, a 16-tól 37-ig terjedő verseket. Jézus megfeszítése és halála. Átvették tehát a katonák Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele együtt másik kettőt jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt, fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecetterteli edény, Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel ünnepi előkészület napja volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek az ünnepen a kereszten maradjanak. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszár csontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszár csontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Folytassuk Isten tiszteletünket énekkel, a 341. dicséret első 4 versét énekeljük, Ó Krisztus fő, te zúzott! Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a 13. fejezetének első 11 verséből. Jézus megmossa tanítványai lábát. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzá. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Isten áldja szívünkben az igét, így ülve maradva hajtsuk meg a fejünket imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a nagy péntek ünnepét ünnepelhetjük a szívünkbe. Köszönjük, hogy megérthetjük, hogy mindez nem csupán egy gyász, egy szomorúság, hanem annál sokkal-sokkal több. Köszönjük, hogy a megváltásunk ünnepe lehet ez a nap. Köszönjük, hogy mélyen megrendülve a szívünkben mégis örömmel telhetünk el, hogy Te így szerettél minket, és hogy mi a gyermekeiddé lehetünk, és hogyha ilyen áron is volt ez lehetséges, de mégis miénk lehet a Te országod, megújulhat az életünk, megtisztulhatunk a bűneinkből. Könyörülj rajtunk, segíts ezt a titkot újra szívünkbe fogadni, segíts valami egészen mélyet megérteni, áld meg nem csak az ige hallgatásunkat, hanem az úrvacsorai közösségünket is jelenléteddel, Szent Lelked által. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, a megkezdett 341. dicséret 5. versét énekelve. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem! Előbb felolvasott ige folytatását olvasom, János evangélium a 13. fejezetéből, a 12. verstől a 15-ig. Miután megmosta Jézus a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Kedves testvérek, most a nagypénteki eseményeket kicsit félre téve az előző este eseményeinél vagyunk. De tulajdonképpen ez az este is a nagypéntekhez tartozott a zsidó időszámítás szerint. Zárójában jegyzem meg, hogy a péntek meg a szombat, ezek nem a mi értelmünkben vett nap nevek, megjegyzi itt az ige, hogy az a szombat nagy volt. Ez azt jelenti, hogy a zsidók kaptak egy felszólítást, hogy ünnepeljenek minden hetedik napon. Ez volt a sabbat, a nyugalom napja. De voltak ünnepek, amikor szintén sabbat volt, függetlenül attól, hogy melyik napra estek. Ahogy ezt a magyar gyakorlatban is ismerjük, az ünnep, az bármelyik napon lehet, nem csak vasárnap. És akkor azt szintén úgy hívták, hogy sabbat, mert ez nyugalmat jelent, de itt megjegyzi, hogy ez a sabbat, ez nagy sabbat volt, vagyis ünnepi sabbat. Húsvét, a páska bárány ünnepe, amikor a zsidók az Egyiptomból való kivonulásra emlékeztek. És ennek az előkészületi napja volt, amit mi pénteknek fordítunk, az tulajdonképpen nem egyéb, mint előkészületi nap. Ez szó szerint ez áll ott a Bibliában, az ünnep előkészülete, ez általában a közönséges sabbatoknál valóban a mi fogalmaink szerinti péntekre esett, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ebben az esetben pénteki nap volt. És akkor már mindjárt jobban érthető, hogy harmadnapon feltámadok, hiszen ha péntek délután meghalt Jézus, és vasárnap kora hajnalba felfedezték, hogy föltámadt, akkor az semmiképpen nem három nap. Ezt csak zárójelben jegyeztem meg, de az biztos, hogy a mi fogalmaink szerinti csütörtök este az ő fogalmaik szerint az előkészületi naphoz tartozott. A zsidó időszámításban a hold feljövetelével kezdődött az új nap. Márpedig ez a nap, ennek a legjelentősebb eseménye az volt, hogy este együtt vacsoráztak. Az étkezéseknek a zsidó hagyományban különös jelentősége volt. Ez mindig azt jelentette, hogy várták együtt a szabadítást, az Isten közbeavatkozását, az ő országának az eljövetelét. De ez különösen így volt a páska vacsoránál. Márpedig ez egy páska vacsora volt, ezt írja a Biblia. A tanítványok a húsvéti bárány elkészítésével foglalatoskodtak, és a mesterükkel együtt ették, és a mester is mondta, hogy vágyva várom veletek együtt elkölteni. Ha a közönséges vacsorák ennyire össze voltak kötve egy várakozással, hogy jön az Isten és segít rajtunk, és elhozza az ő országát, és megtisztít minket, és megvált, akkor hogy ne lett volna ez a várakozás ott azon a vacsorán? Legalább Jézus szívében nagyon erősen. És az a vacsora arról szólt, ami azon a napon megtörtént, és Jézus Krisztus ezt magyarázta el a tanítványoknak, ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel. Úgy szoktuk mondani, hogy kézzel lábba elmagyarázta, hogy értsék, hogy miről van szó, hogy mi is ez, ami következik. Tudjuk, hogy nem értették. Ennek ellenére de legalább megjegyezték, hogy mit magyarázott Jézus. És ezt nekünk leírták. Ennek az utolsó vacsorának a másik három evangéliumban a fő része, a lényege az úrvacsora. A hagyomány szerint tudjuk, hogy János az evangéliumát később írta, mint a másik három, és mintegy kiegészíteni akarta azt, ezért János nem írja le az úrvacsora alapítását, de leírja helyette azt, amit a többiek nem írnak le. Talán szégyelték, és igyekeztek elfelejteni a dolgot, ezt a bizonyos lábmosást. Ahogy Jézus Krisztus megváltó tettéről, a kereszthaláláról, az Isten országa eljöveteléről szólt az úrvacsora, ugyanerről szólt a lábmosás is. Tehát tulajdonképpen ott vagyunk a nagypénteknél, itt is. De ahogy mondtam, ez már egyébként is az előkészületi nap volt, annak a kezdete. Jézus Krisztus itt valami titkot oszt meg, valami legbelső dolgot, a megváltás leglényegesebb pontját, és itt az evangélista hosszú bevezetőt fűz ehhez. Talán emlékszünk a felolvasásban, hogy így volt. A húsvét ünnepe előtt Jézus, és akkor felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. De közte van egy csomó mondat, amely késlelteti a lényeget, hogy mit is tett Jézus, de mint egy bevezeti és magyarázza is előkészíti. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig, és vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, ez a hosszú közbetoldás van a mondat közepén. Miért? Azért, hogy néhány dolgot megértsünk, hogy helyesen értelmezzük, ami ott történt, amit tett Jézus. Először is azt hangsúlyozza, hogy a húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, hogy amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jézus Krisztus többször, és ezt megint csak János evangéliuma írja le és hangsúlyozza, többször elmondta, hogy még nem jött el az én órám. Többek között, amikor az anyja a kánai mennyegzőn felhívja, hogy nincs boruk, tegyél valamit. És azt mondja, hogy még nem jött el az én órám. És aztán, amikor a testvérei mondják, hogy egy évvel korábban, hogy gyere fel az ünnepre, mutasd meg magad az embereknek, ha te vagy a messiás, mert ők még nem hittek benne. És akkor ugyanezt mondja, az én órám még nem jött el, a tiétek mindig itt van. És titokban ment fel az ünnepre. De mi az, hogy az órája eljött, erre készült Jézus Krisztus. Az az óra, amiért erre a világra jött, és ez nagyon különös, hogy ez a halálának az órája volt. Mi emberek éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy itt, meg ott, meg amott van a nagy pillanat, amikor valami maradandót alkothatok, amikor valami olyan történik, amiért érdemes élni, mindenre gondolunk, hogy ez az, csak éppen erre nem, amire Jézus gondolt, és amit tudott a halála órája. Hát ő azért jött. Ő ott váltott meg minket. Ő erre készült egész életében. Az evangéliumok is úgy íródtak, hogy némelyik evangéliumnak majdnem a felét teszi ki az utolsó hét leírása. Mert Jézus életéből az a döntő óra, a halálának az órája. Lehet, hogy egy kicsit mi is többet várhatnánk ettől. Hiszen meg fogunk szabadulni minden nyomorúságból, hiszen az Isten országába fogunk átkerülni, hiszen ott kezdődik majd egy csodálatos megismerése a világnak, hogy is volt ez, és mi miért volt. És ott kezdődik valami olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve soha meg se gondolt. Jézus minden esetre ezért küldetett, amit az ő halála órájában tett meg. Hát ez az első, hogy ezzel vezeti be, hogy Jézus tudta, hogy eljött az órája. Hogy ezért küldte az atyat. Másrészt azt mondja, hogy szerette őket, az övéit e világban, szerette őket mindvégig. Ez olyan furcsa a mondat itt, nem értjük, hogy miért van itt, de valószínűleg azért, mert ez a mindvégig, ez talán nem időben kellene fordítani, hanem azért úgy, hogy teljes mélységében. Szerette őket teljes mélységében a dolognak. Egészen a halálig, hát így mindvégig nyilván. De itt nem az idő a fontos, hanem a mélysége a dolognak, hogy a végsőkig elmenve mindvégig szerette őket. Hogy Jézus arra volt kész, hogy fölajánlja az életét a tanítványai megváltására. És itt most a tanítványok helyében nyugodtan gondolhatjuk magunkat, mert bizony látjuk itt a Szentírásból, hogy azok a tanítványok nem voltak különbek nálunk semmivel. Ugyanolyan nehezen értő, nehezen halló, megrögzött földi gondolkodásban levő emberek voltak, mint mi. Sőt, itt az ige is azt mondja, hogy szerette az övéit. Hogy még véletlenül se csak a tanítványokra értsük. De mit mondott az övéiről, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az nekem, anyám, apám, testvérem, az övéi. Szerette az övéit mindvégig, tehát teljes mélységében. Valahol ebből a teljes mélységből szeretett volna átadni valamit, hogy megértsék, felkészítse őket, hogy mi is következik, hogy miről van itt szó a kereszten. És még egy dolgot hangsúlyoz ebben, hogy Jézusnak adatott a teljes hatalom, és hogy tudta, hogy Júdás mit tervez. Ezt azért hangsúlyozza, hogy ne gyászoljunk, és ne gondoljuk azt, hogy itt egy tragédia történt. Itt nem elárulták Jézust, és borzasztó, hogy mi történt, persze ez is igaz. De itt Jézus Krisztus tudta, hogy miről van szó, és tudta, hogy az Atya teljes hatalmat adott neki, és azt nem arra használta, hogy megmutatta, hogy küldjön egy légió angyalt, és szabadítsa ki őt, hanem arra használta ezt a hatalmat, hogy mindvégig szeressen minket, egészen a végsőkig elmenve. Mit jelent hát a lábmosás? Három dolgot mondok végezetül. Ez egy érthetetlen dolog volt, egy szükséges dolog és egy példa. Így sorba vannak ezek az igében. Amikor Jézus föláll a vacsorától, leteszi a felső ruháját, az alsót pedig fölövezi, akkor egy rabszolgai munkához készülődik. A poros utakon, a meleg éghajlaton rendszeresen bepiszkolódtak a sarut viselő lábak. Ezért a vendéglátók elemi kötelessége az volt, hogy amikor jött valaki, érkezett valaki, akkor a lába megmosásáról gondoskodjanak, és így frissítsék föl. Ezt hát a házigazda végezte, de leginkább a szolgái, hogyha voltak. Ez egy rabszolgai feladat volt. Tanítvány és mester viszonylatban egyértelmű, hogy az volt a rend, hogy a tanítványok megmossák a mester lábát, és így fejezik ki a hódolatukat, a csodálatukat, azt, hogy fölnéznek rá. És soha nem volt ilyen, hogy fordítva lett volna. Ez elképzelhetetlen volt. Leírja egy másik evangélium, hogy a tanítványok ott a utolsó vacsoránál vitatkoznak azon, hogy melyikük a nagyobb. Én pontosan el tudom képzelni, hogy hát ez így történt, és pontosan a lábmosás váltotta ki ennek a kötelessége, ott nem volt rabszolga. Ott kaptak egy termet házigazda nélkül és rabszolgák nélkül. Ott egyszerűen bevonultak 13-an, és a 12 tanítvány egymásra néz, hogy na most itt vannak, ide vannak készítve szokás szerint a vödrök, a víz, de hát ki lesz az, aki megmossa a többiek lábát. És mindegyiknek, csúnya idegen szóval úgy szoktuk mondani, hogy derogált, mindegyik úgy gondolta, hogy hát miért én legyek az, a rabszolga, aki ilyet megcsinál. És ekkor kelt fel Jézus, és ezt a teljesen érthetetlen és különleges dolgot megtette, hogy oda ment a tanítványokhoz, és megmosta a lábukat. És Péter meg is akadt ezen, hogy hogy, hát ez nem illik. Péter kimondta, amit persze minden tanítvány gondolt, csak ugye szégyenükbe ott lapítottak, nem szóltak, hagyták. Péter kimondta. És Jézus azt mondja, hogy ezt most még nem érted meg, de majd később megérted, és ez egy valószínűleg egy arra utaló mondat volt, ami még azon az éjszakán elkezdett történni, hogy Péter megtagadta a mesterét. Tehát ez egy borzasztó dolog volt. Péter nagyra volt a hitével, a többiek simán el tudták képzelni, hogy ők fogják megtagadni a mestert, és hagytak is mindent folyni a maga rendjébe, elfutottak. De Péter úgy gondolta, hogy hát ez nem illik, hát én szeretem annyira a mestert, hogy én ki tudok tartani mellette. Csak hát ez a körülmények sodrában, abban a kétségbeejtő helyzetben, amiben Péter nem is értette, hogy mi történik, hát hogy foghatják el, hogy ítélhetik el a mesterét, megtörtént. Amiről fogadkozott, hogy nem fog megtörténni. Hát ilyenek vagyunk mi. Nem is gondoljuk, hogy meg tudunk tenni valamit. Hogy úgy dübedül tudunk gorulni, és olyanokat tudunk mondani, és így tovább. Dehogy is. És aztán jön egy pillanat, és megtörténik. És akkor Péter talán megértette, amikor Jézus Krisztus meghalt, és utána helyreállítja Pétert, hogy szeretsz engem, akkor legeltesd az én bárányaimat. Mit csinált Jézus? Megmosta Péternek minden szennyét. Azzal, hogy meghalt érte. Azzal, hogy a sátán nem mondhatja, hogy hát itt van ez, ez mit csinál, mondhassa, hogy rendezve van. Mert valaki ezért helyt állt. Megmosta Péternek az életét. És akkor talán visszaemlékezett és megértette Péter, hogy mi az, amit nem értett az úrvacsorában, hogy igen. Ez történik. És éppen ezért, mivel nem értette, azt mondta, hogy az én lábamat nem mosod meg, Uram. És erre mondta Jézus, hogy ez szükséges. Ha nem moslak meg téged, nincs között hozzá. De mit jelent ez? Azt jelenti ez, egyszerűen mondva, hogy mi nem lehetünk úgy Jézus tanítványai, társai, hogy na, hozzuk az értékeinket, és odaadjuk neki, és akkor egyenrangú társai vagyunk, és akkor ő a szolgálatába, seregébe állít minket. Ez nem így történik. Soha senkivel. Aki így gondolja, úgy jár, mint Péter. És rá kell döbbenjen, hogy nem méltó erre. Ez csak úgy történhet, hogy Jézus megmossa a lábunkat, vagyis Jézus Krisztus szolgál nekünk. Jézus Krisztus adja az életét értünk, hogy mi megtisztulhassunk. Mert másképp nem lehetünk az Isten gyermekei. Másképp nem kerülhetünk az Isten országába. Csak ezen az úton, ha hagyjuk, hogy ő szolgáljon nekünk a keresztül a bűnbocsánattal. Érthetetlen, de szükséges, és a harmadik, hogy példa, azt is hozzáteszi Jézus Krisztus. De ez csak ott utoljára. Mikor valaki megérti, hogy ezt tette velem Jézus, és ettől megváltozik az egész szemléletem, ahogy a magamat látom, ahogy a bűneimet látom, ahogy ezt a világot látom, és benne a többi embert látom. Akkor rájövök, hogy ő is ugyanolyan nyomorult, mint én. Milyen csodálatos, hogy Jézus ezt megtette velem a rabszolgával, hogy a mester megmosta a lábamat, hát én akkor a másik rabszolgának ne tehetnék meg valami apróságot. Például adtam, hogy ti is úgy cselekedjetek. Adja Isten, hogy valami megvilágosodjon bennünk is, megerősödjön bennünk. Jézus Krisztus kereszt halálának a csodálatos jótéteményéből és értelméből. Amen. Most készüljünk az úrvacsorához a 345. dicséret éneklésével. Én, nagy Isten, most előtted szíven kitárom mind a négy verset énekeinket.
Yeah.
Szokás szerint Pál apostol első korintusi levele 11. fejezetéből olvasom, hogyan bízta ránk a utolsó vacsorán Jézus az úrvacsorát. Mert én az Úrtól vettem, mondja Pál apostol, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most csendben adjunk hálát Isten csodálatos szeretetéért, valljuk meg bűneinket, és kérjük, hogy segítsen találkozni vele, megtisztulni újra. A csendet majd a szokásos közös imádsággal, az 51. Zsoltár szavaival fejezzük be. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Most hitünkről is tegyünk vallást, így ülve maradva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre lelkiismereteteket megvizsgálva, meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. E kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy teljes életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, s most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgálja, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet Jézus Krisztus megváltó haláláért nekünk ajándékoz a mindenható Isten. Most, akik magunkat előkészítettük, járuljunk ide az úrasztalához, nem vagyunk olyan sokan, hogy ne férnénk el egy félkörben. Azért énekeljük közben halkan a 459. dicséretet az Isten bárányára letészen bűnök. Kedves testvéreim, így rendelte el az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, buzdítalak titeket az ige szavával. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Szent Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hűséges az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjuk hálát imádságba, helyünkön maradva. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy azért történhet ez meg, mert te eljöttél hozzánk. Eljöttél a mi zűrzavarunkba. És helyt álltál, hogy megmutasd csodálatos szeretetedet, hogy megváltass minket, hogy új élet lehetőségét add az előnkbe. Köszönjük a mai alkalmat is, mert ez is az új kezdet, a felfrissülés, a lelki megújulás alkalma lehetett a veled való találkozás által. Köszönjük igédet, köszönjük az úrvacsorai közösséget, és kérünk, hogy erősödj meg a szívünkben, éljél bennünk gazdagon, lakozzál ott a mindennapokban, segíts, hogy jó gondolataink legyenek, segíts az ajkunkra jó szavakat, amik előre mutatnak, és segíts olyan cselekedeteket, amelyek a te szeretetedből fakadnak. Így áld meg mindnyájunkat otthonainkban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Most befejezésül énekeljük a 342. dicséret 5.-től 8.-ig terjedő verseit. A 342. dicséret emlékeztessen minket az ige mondani valójára, az 5. verstől a 8.-ig. Engem így nagy szerelmemből, védj hozzá szent kegyelmemből. Csendesedését még folytathatjuk este is, 5 órától van alkalom, készülés a húsvéti úrvacsorára, tehát itt a teremben 5 órától. Vasárnap és hétfőn pedig természetesen 10 órakor lesz a templomban az Isten tisztelet. Áldás, békesség, viszontlátásra!